Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklám ügynökség közös heti kreatív ipari műsora, és szintén köszöntöm a stúdióban a két oszlopos tagját a Mediátornak és a Rebriefnek egyaránt. Tóth György, a Mediátor PR vezetője, szevasz Gyuri.
Szia Viktor. Szia Bence.
És itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája.
Üdvözlünk mindenkit szeretettel ismét.
A műsor második felében beszélgetünk a nem fogyasztásról, illetve a fogyasztás ösztönzésről. A vendégünk dr. Törőcsik Mária, a Marketing Inspiráció Fogyasztói Magatartás Kutató Intézet Kft. Ügyvezető igazgatója, mond utánam. A hírek között beszélünk a telekommunikációs cégek apák napi kampányáról. Szó lesz a Rossmann nyári kampányáról. És a spotszemlében a McDonald's Szoboszlai Dominika készült új közös kampánya a témánk, amelyben bárki élvezheti Szoboszlai kedvenc Mekis kajáit, illetve kaphat tőle gólpaszt is. Hú.
Most nem akarunk annyira
indítva.
Nem akarunk ebbe az együttműködésbe belemenni, mert már a két műsorral, két epizóddal korábban beszéltünk erről, hogy na hát a nagy márka és a óriási magyar híresség egymásra találtak. Most leginkább arról beszélnénk, hogy milyen lett a spot, ami készült ehhez az együttműködéshez, ami a szoboszlai féle menüt ajánlja a McDonald's-ban, és
arról sem beszélünk, hogy a sport és a McDonald's, az a gyorséttermi kaja hogyan függ össze?
Ezt már az előző alkalommal, amikor Szoboszlait hírbe hoztuk a McDonald's-zal, már kibeszéltük, hála Istennek.
És miért nem emlékszem a válaszra?
Mert erre már az előző alkalommal sem tudtunk igazából mit mondani, illetve ugye a McDonald's-ról kiderült itt számunkra is, vagy felhoztuk, hogy évtizedekig volt például a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szponzora, stb. Tehát ez, szerintem ez nem egy itteni.
Ja igen, meg a Coca-Cola, már emlékszem, beszéltünk róla. Na, igen.
Na, és készült egy olyan spot, amelyik igazából faékegyszerű, és kettő dolog miatt tudja így megragadni a figyelmünket, és így majdnem, hogy elvarázsolni minket, hogy ugye jópofa karakterek jelennek meg egyszer csak a pályán, ahogy így megkapják és beleharapnak ebbe a szoboszlai menübe, így átteleportálódnak egy foci meccs kellős közepébe, és egész jól kijátsza ezt a gondolatot, ezt amiben egy csomó mindenki eljátszik így foci meccset vagy focit követve, hogy milyen lenne ott lenni húsvér helyzetben a gólpassz előtt a foci meccsen, ezt nagyon játékosan vicceske karakterekkel mutatja be.
Igen, és szerintem szépen van megoldva, tehát alapvetően így jól nézni ezt a spotot, nekem valamiért tetszett, pedig nem vagyok magam, nem vagyok foci rajongó, de tényleg jó volt nézni, kicsit szerintem el is lép a korábbi McDonald's-os világoktól ezzel az ilyen képzelebbeli, kicsit így, mintha egy ilyen karakterjátékba vagy PS4-be helyezni így a karaktereket, és hogy talán beszéltünk arról, hogy mennyire van az, hogy így mennyire ígéri ezt a márka, hogy akkor te most így focizol, vagy belekerülsz ebbe, szerintem ez inkább egy ilyen picit ilyen odatartozás, tehát hogy kvázi ezek a karakterek most így részesévé váltak ennek a közös nagy érzésnek, ráadásul a Dominik passza révén. Tök jó, hogy kitalálták ezt a menüt, tök jó, hogy szerintem náluk tök jól működött az, hogy az együttműködés bejelentése után lett azonnal egy ilyen kézzelfogható értelme annak, hogy mi az ajánlata, amivel ő beszáll a McDonald's kommunikációval. Szerintem ez egész tök jó irányba mutat.
Egy dolgot jegyeznék meg mindenképpen, azt, hogy ehhez a spothoz ez nagyon-nagyon passzolt volna egy olyan nyereményjáték, amelyik egy meet and greetbe, vagy pedig szoboszlai mörcsökbe fut ki.
Passzolt volna?
Megyünk tovább a Rossmann nyári kampányával. Nincs tragédia. Ez a platformnak egyébként a szlogenje ennek a Rossmann platformnak. Mennyire erős szerintetek ez az üzenet, hogy nincs tragédia, megoldjuk? Tényleg megoldja a Rossmann? Elhiszitek neki, hogy megoldja a Rossmann?
Elég érdekes, hogy ugye eddig gyakorlatilag csupa ilyen kis balesetet láttunk, hogy nincs otthon éppen pelenka, amikor éppen nagy szükség lenne rá, és akkor így az apukák ilyen düllecemmel néznek idegesen, hogy most mi lesz, és hasonló ilyen háztartásbeli, meg hétköznapi balesetekről van szó. Itt viszont a tragédia csak annak látszik, hogy így az első jelenetben így a városnak a kellős közepén a főszereplők izzadoznak és olvadoznak a nagy melegtől, és itt nem egy konkrét választ ad a Rossmann erre, hanem kvázi ilyen allegórikusan, metaforikusan áthúzza egy ilyen strandra, meg egy ilyen tengerparti, derűs környezetbe a főszereplőket, miközben szól a Summer in the City.
Igen, ezt akartam mondani. Én imádom ezt a slágert. Én nagyon szeretem Joe Cocker Summer in the City című dalának az eredeti verzióját. Ahányszor feldolgozzák, szerintem bűnt követnek el.
Pedig ez egy 70-es évekbeli Loving Spoonful feldolgozás, tehát már ez is még nagyon közel van az eredetihez.
Az a bűn az nem időhöz kötött.
A bűn az eredendő.
Szóval ez egy ilyen meglepően ilyen nagyot ígérő, ilyen aspiratív megközelítés, ahhoz képest, hogy eddig milyen praktikusan és gyakorlatiasan volt ez a Nincs Tragédia platform vezetve.
Kérdés is egyébként, hogy valószínűleg ez a nyári üzenettel, ez a Nincs Tragédia mennyire tud így rezonálni, vagy mennyire érzitek azt, hogy picit így megvan ez a platformunk, szeretnénk egy nyári kampányt, akkor ezt most így meg bele kell valahogy tegyük. De egyébként viszont nézni nagyon jó, ezt te is megegyezted még az adás előtti beszélgetésben, hogy nagyon szépen van megcsinálva. Tehát például valaki látta a Barbie filmet, akkor ezek a beach kenes jelenetek, azok kb. Ilyenek voltak, ilyen nagyon színes, túlfényelt, nagyon
szép emberek.
De nagyon, szerintem nagyon jól sikerült egyébként.
Én számítok arra, hogy ez jövőre ez egy craft vagy design díjat fog nyerni ez a spot, én számítok erre.
Így legyen.
Okay. A telkó cégek ráugrottak az apák napjára. És szerintem ez így van jól. A Vodafone-nal kezdjük rögtön, amelyben apákat és gyermekeiket külön-külön leültették egy háttér mögé, illetve háttér elé, és a gyerekek az AI-tól kérdeznek valamit, az AI válaszol, de ugyanezt a kérdést lejátszák az apukáknak is, az apukák pedig másképp válaszolnak. Tehát mi az üzenet? Apa mindent jobban tud, mint az AI. Nagyon jó, ezzel az üzenettel tudok azonosulni. Emlékeztek a Telekom anyáknapi kampányára? Az ilyen nagyon ríkatós, nagyon explicit, nagyon direkt ríkatós volt 2 évvel ezelőtt, azt hiszem.
3-4 évvel
akkor jó. Ebben is egyébként van egy ilyen, megvan a szándék, de nincs túltolva, és ez nekem ezért volt kedves egy kicsit. Tehát jó volt a humora, jó volt a gyerek száj benne, az, hogy a gyerek az mindig őszintén elmondja, és hogy jó, tehát őszinték a reakciók. De és még ugyanegy referencia, a Vibes című YouTube csatorna megvan-e nektek? Ha nincs, akkor tessék megnézni, már egyébként most jelenleg inaktív YouTube csatorna, de nagyon tanulságos történetek és szereplők és karakterek vannak benne, szórakoztató, és picit engem arra emlékeztet. Kész, cipzár a számom.
Biztos, hogy találunk még egyébként más referenciák, mert maga az ötlet az ilyen egyszerű, mármint értem az a megvalósítási oldala, inkább itt számomra az volt az érdekes, hogy digitális korszakban egy telekommunikációs cég egy olyan eszközt, az AI-t vesz így célkeresztbe, ami egyébként nyilván az ő értékajánlatában, vagy magában a digitalizációs élménycsomagban, amiben most élünk, ez így igen erősen benne van, hiszen leginkább azt halljuk, hogy ez majd miért lesz jó neked, leginkább azt halljuk, hogy ez a munkádat, életedet, kereséseidet, stb. Hogy könnyíti meg. Tehát ez egy érdekes kontraszt egyébként, és tényleg jók ezek a reakciók, tényleg jók a sztorik. Én egy picit éreztem némelyiken, hogy már néhányszor elpróbálták, hogy jó legyen, tehát hogy így nem mászott bele annyira az arcomban némelyik ilyen reakció, de szerintem tök jók a kérdések, amiket körbejárnak, szóval amúgy egy szerethető történet.
Kedvencem a na nem úgy van az, hogy kell megcsinálni a bundást kenyeret, és akkor elmondja az AI, apa pedig válaszol. Bocs, ez spoiler volt. Na, de lényeg az, hogy szerintem a humor az kézzel fogható.
És egyébként, ha már itt tartunk, nagyon röviden nézzétek meg, keresétek ki a Vodafone-nak a másik korábbi ilyen social experiment jellegű videóját, amiben ugye az interjú, az állásinterjú helyzetet fordították meg, és gyakorlatilag a jelöltek, az állásinterjún részvevő jelöltek gyerekei interjúztatták a cég HR-eseit arról, hogy akkor van-e idejük majd a jelölteknek a hétköznapokra, tehát jó a Vodafone ezekben a sztorikban.
Utolsó hírünk pedig ugyanide kapcsolódik, az pedig a Telekom Hello szülő kampánya, szintén apák napja. Ők egyszerűbben oldották meg animációval, keresték arra a kérdésre a választ, hogy szükség van-e apák napjára.
Azért jó ez egyébként a kettőt így párhuzamba állítani, mert a Vodafone ugye egy ilyen bonyolultabb megközelítéssel operált. Az AI elveszi-e a munkánkat, elveszi az apa szerepet, elveszi az okosságot, és akkor így versenyeztette az apát az AI-jal, és így ezzel kiemelve az apa szerepjelentőségét, tehát hogy ez egy ilyen bonyolult, egy ilyen nagyon-nagyon szofisztikált megközelítés, igazából egyszerű eszközökkel megcsinálva. A Telekom Hello szülő platformon meg egyszerűen csak így földobták azt a kérdést, ami így egyre gyakrabban lehet hallani, amiről az emberek dumálgatnak, hogy kell-e apanap, indokolt-e, hogy legyen apanap. Két teljesen más stratégiai háttérrel jutott el a Vodafone is, és a Telekom is oda, hogy az apák napjáról beszéljen.
Igen, viszont itt fontos megjegyezni, hogy ez a Hello szülő platform, ez már egy ideje van a Telekomnál, bár én kicsit sajátom, hogy ezen a videón is ilyen 250 like volt, meg maga a Hello szülő követő száma is néhány százas jelen pillanatban, viszont az látszik, hogy tök sok tartalmat gyártottak már így a kvázi, nem tudom, egy-másfél év alatt erre a platformra, és apák napja környékén egyéb tartalmak is voltak, tehát az apa szabadságtól kezdve sok mindenit, tehát azért náluk ez egy...
Na, fontos kérdéseket feszegetnek. Fontos... Viszont gyorsan zárásképpen hadd kérdezzem meg tőletek, három gyakorló apuka ül itt a stúdióban, szerintetek apák napjára szükség van-e?
Egyértelműen.
De nem kell túltolni.
Köszönöm szépen. Ennyi volt a hírblokk, és akkor pillanatokon belül érkezik a vendégünk, dr. Törőcsik Mária, akivel a fogyasztás ösztönzésről és ennek ellentétjéről, a nem fogyasztás trendjéről fogunk beszélgetni. Rebrief. Folytatjuk is a Rebriefet. A vonalban már itt van velünk dr. Törőcsik Mária, a Pécsi Tudomány Egyetem közgazdaságtudományi karának marketing professzora. Kezi csókolom.
Üdvözlök mindenkit.
A témánk a nem fogyasztás, a fogyasztás ösztönzés, illetve a fogyasztás ösztönzés ellenében a fogyasztás csökkentésére való ösztönzés. Talán ezt így jól körülírtam, ezt a három szót vagy két szót használva nagyon sokszor. Minek nevezzük a nem fogyasztást? Tehát a nem fogyasztás ösztönzése az lehet-e egy mozgalom, egy viselkedési, mint a fogyasztási trend? Kezdjük
talán
ezzel.
Talán egy szekta. Olyan fura dolog ez a nem fogyasztás, így elsőre olyan...
Hát hirtelen, szerintem nagyon izgalmas, mert ugye én fogyasztói magatartással foglalkozom évek óta, és hirtelen eszembe jutott, hogy a nem fogyasztás legalább annyira izgalmas. És a mai
a
hírek, amikor, hát igen, amikor arról beszélünk, hogy vissza kellene fogni a fogyasztást, vagy az a hír, hogy nem tudjuk teljesíteni a gazdasági mutatókat, mert nem vásárolnak a fogyasztók. Szóval hirtelen ez ilyen nagyon érdekes témává vált, hogy egyrészt hogyan állunk a fogyasztással, másrészt pedig gondolkodunk-e azon, hogy túl sokat fogyasztunk.
Úristen, drága professzor, azt mondja, hadd szakítsam meg egy pillanatra, ugyanis nekem ez egy nagyon friss élmény, a ma reggeli élmény, egy barátommal arról beszélgettem, hogy miért nem érdemes használni autót a nagyvárosban, és hogy ők hogyan csinálják ezt a nagyvárosban a barátnőjével, akinek céges autója van, és hát igen, ő 15 perc alatt odaér a munkahelyére, de hogyha közösségi közlekedéssel menne, akkor az fél óra lenne. Hozzáteszem, nincs messze munkahelye a lakhelyétől. És akkor felteszem én a kérdést, hogy akkor itt hogyan lehet ösztönözni? Tehát én arról beszélek neki, hogy most ebben a történetben én leszek a szuperhős, jó? Én vagyok a jó fej. A nagy képet, hogyha nézed, akkor igazából akarunk egy ilyen benzingőzös, dugóval teli, folyamatosan dudazajjal teli városban élni, vagy aztán 15 percet beáldozom az én saját életemből, de a közösség élete az valószínűleg jobbá válik, hogyha mindenki így gondolkodik. Tehát ha tudunk lemondani, feltesszük a kérdést, hogy itt most fogyasztásról beszélünk, hogy arra nekem tényleg szükségem van-e? Szükségem van-e arra a sokadik pólóra? Szükségem van-e az autóra ma reggel? Szükségem van-e elmenni a világ másik felére repülővel, vagy jó lesz nekem most ide menni Ausztriába vonattal vagy autóval? Oké, tehát ezt lehet ezt a kérdést nagyon sokáig feszegetni, de kérdésem az, hogy a nem fogyasztásra való ösztönzést hol érdemes elkezdeni? Hogyan lehet az önös érdeken túlmutatóan edukálni a fogyasztókat, az embereket?
Igen, akkor én is egy picit hosszabban kezdem a válaszadást, jó?
Kérem.
Méghozzá azzal, hogy a nem fogyasztásnak azért van két ága. Az egyik az a kimaradás. Ugye, amikor azért nem fogyasztok, mert nem tehetem meg. Amiről mi beszélünk, amiről a példák is szóltak, azok viszont a lemondás kategóriáját jelzik, tehát megtehetném, de nem akarom megtenni valami elvi, koncepcionális megfontolás miatt. Tehát ez a lemondás, ami új kategória és újonnan bejött szempont a vásárlási döntésekbe. És azt gondolom, hogy ennek alapvetően részben a klímaváltozás az oka, másrészt az ember azért csak körülnéz a világban és látja a társadalmi egyenlőtlenségeket, érzi a felelősségét, tehát ez csak úgy lehet ezt a fajta kényelemről való lemondást elérni, hogyha valaki ezt felfogja és tudatosan elfogadja azt, hogy igen, bizonyos dolgokról le kell mondani azért, mert van közösségi cél is, nem csak az én saját érdekem.
Akkor igazából a lemondók esetében mindig egy ilyen magasztos cél a fő motivációja a lemondásnak, vagy azért így a motivációk így összekeverednek, mert egy csomószor ez a lemondás tényleg azzal jár együtt, hogy több pénz marad nálam, igen, vagy valamit hatékonyabban tudok elvégezni, például nem állok a dugóban.
Hát ugye, nagyon jó a kérdés, mert én először ezt így gondoltam, hogy ilyen idealisztikusan, tehát, hogy lemondunk a közösségi cél érdekében. Aztán persze rájöttem, hogy ez nem így van, hanem úgy, ahogy most érezte, hogy lemondás van saját önző célból is. Lemondok valamiről, mert jobban járok valami mással például. Tehát ez a kettő keveredik. És az, hogy emberek vagyunk, nem teljesen következetesek, hol ez, hol az a szempont jön és kerül előtérbe.
Visszatérve még Viktornak a felvetésére, hogy beszélgetett a ismerősével arról, hogy hogyan is kellene egy nagyvárosba közlekedni a hétköznapokban.
Aha.
A tudomány, az önkutatásai jelenlegi állása szerint mi lett volna a megfelelő érv arra, hogy Viktor meggyőzze? Mert ugye Viktor felemlítette azt is, hogy azért van egy nagy közösségi cél, egy idealista, meg azért megemlített praktikus szempontokat is ugye az autóhasználat csökkentése mellett. Ön hogy tudja, mit kell ilyen helyzetben mondani, mi az érv, ami beakad az embereknek adott esetben a lemondás mellett?
Hát ugye valószínűleg megint csak többféle szegmenssel van dolgunk. Tehát van, aki például az anyagi kérdésekre érzékenyebb, tehát ha azt mondom neki, hogy most számold össze, hogy az autóval milyen kiadást hozol össze egy hónapban.
Ingyen van, céges autó.
Mennyibe kerül? Hát igen, de a cégnek is van költsége ilyen értelemben. Tehát azt is lehet, vagy milyen széndioxid kibocsátáshoz járul hozzá. Tehát, hogy valami észérvekkel lehet valakit meggyőzni, másokat pedig pontosan ezzel a felelősségre való appellálással.
Kicsit zoomoljunk még hátra.
Igen.
A nem fogyasztás, lemondás, igazából ennek a magatartási formának, szemléletnek, mekkora lehet a piaci jelentősége Magyarországon?
Hát nem túl jelentős jelen pillanatban, ez teljesen egyértelmű. Tehát nem egy többségi megfontolás, magatartás, elképzelés, hanem hát lehet, hogy egy 5-10%-ot ez már érint. Ugye szokták jellemzően az úgynevezett lohászokat, tehát az olyan egészség és környezettudatos életstílus folytatókat emlegetni, akik ilyen kategóriába esnek, vagy az önkéntes egyszerűsítőket, vagy lehet luxusaszkétáknak nevezni bizonyos csoportokat. Tehát itt sem egyforma az indítatás, tehát többféle csoport van ezzel kapcsolatosan is.
Luxus aszkétát mondott?
Igen, igen. Például megtehetném, hogy minden harmadik évben vagy második évben veszek egy új autót, de nem fogom megtenni, mert úgy gondolom, hogy nekem 7 évig is jó az autó. Tehát aki biztos, hogy nem anyagi megfontolásokból teszi ezt a fajta döntést.
Ha ezt a logikát tovább viszem, akkor például a prémium termékek, luxus termékek fogyasztását a nem fogyasztás trendje jobban érintheti, mint más termékkategóriákat? Vagy még ezt azért nem nagyon látjuk, hogy a nem fogyasztás az milyen termékkategóriákat érint?
Nem. Szerintem a luxus piacot ez nem érinti. Egész pontosan annyiban igen, hogy ott is a fenntarthatóság előtérbe kerül. Vannak ugye bizonyos kezdeményezések, hogy úgy nézzenek ki az új ruhák, mint a használt cipő vagy ruha, tehát igen, de ezek inkább csak gyegek, tehát nem, ne, az luxus márkákat ez nem igazán érinti, tehát a piacukat. Tehát sokkal inkább a középpiacot érinti ez a dolog. Tehát a mindennapi életnek az átlagos szintjét vásárlók esetében látom ezt.
Konkrét példát, egy-kettőt mond?
Hát ugye látjuk, hogy mennyire terjednek például a vegán ételek, ugye ez is egyfajta lemondásból keletkezik, csak itt rögtön meg is jegyzem, hogy az a szomorú tapasztalatom, hogy a lemondás az nagyon sokszor azt jelenti, hogy egy másfél terméket vesznek, tehát nem a tejföld, hanem a vegaföld. Tehát ugyanúgy vásárolsz, de párhuzamosan dolgokat. De van, aki ténylegesen lemond, itt vannak a vintage ruhák, az újrahasznosítás bármilyen szintje. Tehát ez azért megérintette az embereket. Ez egyfajta fogyasztói magatartás trend, azon belül is ellentrend, tehát nem a főcsapás irányába ható még újabb innovációt, és nem tudom mi mindent vásároljon, jellegű dolog.
Van még itt egy kérdés a nem fogyasztásra való ösztönzéssel kapcsolatban. Ebben a nagyvállalatoknak mekkora a szerepük és felelősségük van?
Hát szerintem baromira ellen érdekeltek, tehát van szerepük, persze lehet erre hivatkozni, de szerintem az ő céljaikkal ez csak akkor esne egybe, hogyha ők az ellentrendnek megfelelő termékskálával rendelkeznének. De hát miután ez ellentrend, tehát sokkal kisebb hatókörű és kisebb jelentőségű piacilag, mint a trendek, ezért úgy gondolom, hogy inkább a kisebb cégeknél érdekes. Tehát a biobor, vagy az alkoholmentes bor, hogy erről lemondunk, alkoholt fogyasztunk, vagy szóval nagyon sokféle területen ez megjelenik, de ez mint egy kuriózum értékelhető jelen pillanatban. Például ugye vizsgáljuk a különféle válságok utáni vásárlói magatartást, tehát hogy mit tanultak az emberek a válságokból, és ugye mintha kiszabadulnának a nehéz gazdaság. Aha, igen, nagyjából. Tehát azért nem állítom, mert azért nagyon törekszem rá, hogy minden válság helyzet után találjak olyan szempontokat, hogy lám-lám, azért okosodott a fogyasztó, ezt is tanult, azt is tanult.
De kell hozzá nagyító.
Alapvetően, hát egyrészt másrészt meg ugye nem átütő ez a fajta tanulási készség. Valahogy az, hogy nekem is még újabb, még nagyobb, még szebb, még nem tudom, mik legyenek a birtokomban, ez sokkal erőteljesebb, akár hitelfelvételek megvalósításával.
Említette azt, hogy létezik a nem fogyasztás trendje, talán egyre nagyobb jelentősége lesz, miközben alapvetően a klasszikus márkák ellenérdekeltek. Ebben a felállásban a marketing szakmát, ha józsgömbözünk, hová tegyük, mi lehet a szerepe, lehet egyáltalán jó szerepe ebben a felállásban?
Hát a marketing szakmának ott van nyilván egyre nagyobb szerepe, hogy megértse és megértesse a cégekkel a nem fogyasztók motivációi, mert hiszen, ahogy jeleztem, vannak márkák, amelyeknek ez a legfontosabb eleme, tehát a fenntarthatóságra építő márkák, az olyanok, amelyek különféle szempontokat vesznek figyelembe, amik közösségi célok, ott nagyon sokat tud segíteni, és hát monitorizálni tudja a fogyasztók viselkedését, tehát hogy most az 5-10%-ra, amikor már 30% felé közeledünk, akkor biztos, hogy nagyon el kell gondolkodni.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Dr. Törőcsik Máriával, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi kar marketing professzorával beszélgettünk, ez volt mára a Rebrief. Köszi Bence!
És köszi Viktor!
És köszönjük, kedves hallgatók! Egy hét múlva találkozunk a viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.